Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepének utolsó vasárnapjára, az örök élet vasárnapra, az egyházi esztendő utolsó vasárnapjára, ige hirdetési alapigeként jelölt ki. Ennek megfelelően olvasok Isten szent igéjét a Jelenések könyvének a 21. fejezetéből, a 6., 7. és a 8. versekből a következőképpen. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze, a tűzzel és kénnel égő tóban ez a második halál. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban immáron harmadjára vagy negyedjére bonyolódok bele a vasárnap megnevezésébe, hogy az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, meg Szent Háromság ünnepe utáni szintén utolsó vasárnap, és a legszebb elnevezése, megnevezése, megjelölése ennek a vasárnapnak az, hogy az örök élet vasárnapja. Hangsúlyosan szeretnénk ezen a mai vasárnapon mindenki figyelmét fölhívni az örök élet drága és szent kilátására. Bizonyára ez történik ma Magyarországon, az összes evangélikus szószéken, hogy ezt az evangéliumi üzenetet szeretnénk a testvérek szívére helyezni, az evangéliumi üzenetet az örök élet szent és drága kilátására. Nem a halálé az utolsó szó, még ha olykor egy-egy ravatalozóban, vagy temetőben, vagy sírkövek dzsungelében úgy is érezzük, hogy megszakadt a szívünk és a könnyeink nem akarnak apadni, mégsem a halálé az utolsó szó. És ehhez azért is ragaszkodnunk kell, mert a szeretteinkhez egyetlen méltó kilátás. Volt már olyan az életedben, akit szerettél, és el kellett kísérni utolsó földi útjára? Nos, ha volt ilyen az életedben, és miért ne lett volna, melyikünknek ne lett volna? Ha volt ilyen az életedben, akkor ő rá tudod mondani, hogy semmivé vált, hogy csak úgy nullává vált. Hát belefér a szívedbe egy ilyen állítás, egy ilyen ostoba állítás, hogy nulla, semmi. Egyszerűen belefér a szívedbe. Nos, az örök élet, ami szent kilátásunk, az örök élet, ami egyetlen méltó kilátás a szeretteinkhöz. Nem mondom, hogy magunkhoz, nem magunkhoz, a szeretteinkhöz. Hát egyetlen méltó dolog ez. Úgy állunk meg a sírja, hogy semmi, nulla, leszázalékoljuk. Nem lehetséges ez, nem méltó dolog ez. Örök élet. Kedves testvér, mielőtt kételkedő aggodalmaskodással vetnéd közbe, hogy örök élet, jaj, ki tudja azt elképzelni is, hadd mondjam, a földi élet is titok. Nem csak az örök élet valósága titok, ez a földi élet is titok. Még csak fogalmunk sincs arról, gondolj bele, fogalmunk sincs arról, hogy mi az, hogy élet. Fogalmunk nincs arról, mi az, hogy földi élet. Elméleteink vannak, de fogalmunk sincs róla. Hogyan is keletkezett az élet? Elméleteink vannak, de fogalmunk nincs róla, hogy keletkezett az élet. Mi ugyan tudjuk, hogy Isten titka, de ha ebből kilépsz, ebből a bűvkörből, fogalmunk nincs róla. De nem csak azt nem tudjuk, hogy mi az élet, vagy mi a földi élet, meg hogy keletkezett, azt sem tudjuk, hogy mi az, hogy élet. Jeles biológusok írják le a könyvükbe, hogy igen, az életjelenségeket azt látjuk, de valójában nem tudjuk, mi az, hogy élet. Ha erről a földi életről tudós biológusok ismerik be, nincs fogalmunk, mennyivel inkább nem meglepetés, hogy még kevesebbet tudunk az örök élet valóságáról. De ez az egész lét, gondolj bele, a létezés, ez a mindenség, csupa felfoghatatlan titok. Csak abba az egyszerű kis adalékba gondoljunk bele. Hát tudjátok, nagyon szükségünk van a fényre. Na és mi a fény? Megint nem tudjuk. Fogalmunk nincs, mi az, hogy fény. Csak tudjuk, hogy szükségünk van rá. Nem tudjuk megmondani, mi az, hogy fény. És pláne, ha belegondolunk abba, hogy a fény másodpercenként 300 ezer kilométert tesz meg. Egy másodperc. Egy másodperc. 300 ezer kilométer. És akkor egy perc alatt a nagyképű és ostobaságot beszélő istentagadóknak bizony itt lenne az ideje elnémulniuk. Fel sem tudjuk fogni, mi az, hogy fény. Fel sem tudjuk fogni, hogy mekkora a sebessége. A fénysebesség. Ha egy másodperc 300 ezer kilométer, az egyenlítő körülbelül 40 ezer kilométer. És a fény egy másodperc alatt 7,5-szer kerüli meg ezt a földet. És ha egy perc 60 másodperc, akkor 60-szer 300 ezer. És ezt kellene még beszorozni 24-gyel. És ezt kellene megszorozni 365-tel. És még messze vagyunk a határtól, mert fényév milliókról beszélnek a csillagászok. És akkor nem tudjuk, hogy ez az egész hogyan keletkezett. Elméletek vannak, de fogalmunk nincs. Fogalmunk sincs arról, hogy a nem lét és a lét között hol a határ. Mert annyit már a tudomány már 100 éve tudják. 100 éve mondogat, közel 100 éve. Hogy ennek a mi világunknak volt egy születésnapja. Ennek a mi világunknak. Nagy robbanás, mondják nagy okosan. De ez csak egy látszólag nagyon tudományos elmélet. Mert nem tudjuk, hogy mi lehetett a nagy robbanás előtt, amitől kezdve elkezdett ez a világ tágulni. De ha már egyszer a nem lét létté változott, és mondjuk lett anyag, nem tudjuk hogyan, fogalmunk nincs róla, de lett, akkor még mindig fogalmunk sincs arról, hogy a szervetlen anyagból hogyan lesz szerves anyag. Fogalmunk nincs róla. De ha már ez a szerves anyag megvan, akkor még mindig fogalmunk sincs arról, hogy a szerves anyagból hogyan lett élő anyag. És ha már ez az élő anyag megvan, még mindig fogalmunk sincs róla, hogy az élő anyagból hogyan lesz érző, sőt, gondolkodni képes anyag. Hogyan lesz egy sárkupacból Immanuel Kant, vagy Jézus Krisztus. Fogalmunk nincs róla, értsük jól. Elméleteink vannak, de fogalmunk nincs róla. Az egyik tudós csoport az egyik állítását harsogja, a másik a másik elméletre esküszik és amellett érvel, és közben semmiről sincs fogalmunk. Csak nagyképű gőggel mondjuk, hogy nincs Isten. Pedig fogalmunk nincs az egészről. Hát nem döbbenetes? Hát nem itt lenne az ideje az alázatnak? Hogy föl se tudjuk fogni a fénysebességét, a tér távolságát, föl nem tudjuk fogni, de azt merjük mondani, hogy nincs Isten, azt merjük. Közben föl se tudunk fogni semmit. Olyan titkok vesznek körül bennünket, hogy egyáltalán nem kell csodálkozni, hogy csodálatra méltó az örök élet titka. Mivel a lét mögöttünk levő valósága sem érthető, fogalmunk sincs róla, egyáltalán nem zavar, és földhöz kötött fantáziám az örök életet sem érti, ez nem zavar. És most már egyre nyugodtabban fogadom el és vallom, hogy nem is értenem kell lesz nekem, hanem megszívlelnem, az evangélium üzenetét a szívembe fogadnom, hogy szabad hinnem az Isten szavát, az örök életről. Szabad hinnem, hogy van a Szentírás. És szabad hinnem, hogy a Szentírásban az Isten szava van. És szabad hinnem, hogy ebben a Szentírásban, a Szentigében maga Krisztus szólít meg, és Krisztus letegez, és azt mondja, jöjj, kövess engem a keskeny úton, s van életed, és lesz örök életed. Ez tény. Itt van ez a föld, a kék ég, olykor borús. Itt van a csillagok világa, az egész beláthatatlan kozmosz, a fényévek millióiban mért végtelen tér, és itt van az Isten szava. A hozzánk szeretettel forduló Isten, szent szava, az ige, amely téged akar megszólítani, minket. Természetesen a tudósok csak kutassák tovább a létezés titkát, eredetét, és csak gyártsák az elméleteiket. Esetleg még az is lehetséges, hogy közelebb kerülnek a végső igazságokhoz. Igen, a tudósok tegyék a dolgukat. De én bátran és örömmel vallom, hogy ezen innen és túlnan szabad hinnem Istennek, aki megteremtette, aki létrehozta ezt a mérhetetlen világmindenséget. Nem mondom, hogy végtelen, mert tudjátok, hogy közel 100 éve már nem tartják végtelennek a világot. Lehet, hogy valaki nem hallott róla, de ma már nem tartják végtelennek a világot. Csak határtalannak. És mérhetetlennek. Mert görbül a tér. Nem tudom, mi az. Einstein és Stephen Hawking rejtélyes mondatokat mondanak erről. De azt tudom, hogy van egy zseniális teremtő, aki létrehozta ezt a titokzatos valóságot. Egy teremtő, zseniális mérnök alkotásáról beszélek, és az alkotás hirdeti az alkotót. És ennek az alkotónak, ennek a teremtőnek hiszek én, az igének hiszek. Igének hiszek, mint például annak, amit mára felolvastam az előírás szerint. Mert a mérhetetlen mindenség teremtője alázatosan ember alakot vett magára, hogy szóba állhasson velünk. Ezért hát nézzük és halljuk meg a Szentigét. Nézzük meg ezt a Szentigét, ezeket a pontokat. Bizony most nem ártana, ha mindenki előtt lenne ott a Szent Szöveg, ott lenne a Szentírás, mert hajszál pontosan a felolvasott ige mentén megyek. De majd fölidézem a kijelentéseket. Kedves testvérek, az első, a Jelenések könyvének ismeretlenül is ismerős szerzője, név szerint János, kiteszi az idézőjelet, amikor a szakaszt kezdi. Kiteszi az idézőjelet, amikor ezzel kezdi. Emlékeztek rá? Így kezdődött. És ezt mondta nekem. Feleim, olvasóim, hallgatóim, amit ezután mondok, azt nem én álmodtam meg, azt nem én költöttem, hanem ő ezt mondta nekem. Megszólította titokzatos lét titokzatos ura, aki Jézus Krisztusban bemutatkozott, és ezt mondta nekem. Értitek? Hát halljátok a szavam. Amit mondok, nem tőlem van, ezt mondta nekem, őt idézem, ezt mondta nekem. Mit mondott? Azt mondta, hogy így hangzott el, hogy megtörtént. Mi történt meg? Hát tudjátok, az, hogy Isten belépett ebbe a világba. Kezdhetném azzal is, hogy megteremtette ezt a felfoghatatlan és mérhetetlen világot. De tudjátok, Isten fia eljött ebbe a világba. Isten fia emberi szintre fordította magát. Régi, talán elcsépelt példám, és akik már unják, azoktól elnézést kérek. Szoktam példázni, hogy ugye kint a határban, ott van az elektromos áram, vezetik ugye nagy karókon, stb. És sok ezer volt feszültség, óriási. Nem szabad a közelibe menni, hát ez óriási. És akkor fogjuk fel úgy, hogy ez a hatalmas, végtelen feszültség az Isten valósága. Mert hogyha azt a nagy feszültséget bevezetnénk a lakásainkba, pillanatok alatt minden porrá izzana, vagy porrá égne. Ezért transformáljuk 220 voltra, hogy befogadható legyen. Isten transformálta magát Jézus Krisztusra, Jézus Krisztusban, hogy mi képesek legyünk vele találkozni. Isten transformálta magát, hát megtörtént. Isten fia eljött a világra. Advent vasárnapjaiban készülünk rá, hogy megünnepeljük a születésnapját, és megtörtént. Pedig nagy Heródes nagyon nem akarta, de megtörtént. Aztán a kereszthalál, mert azt hitték, hogy így likvidálják Isten fiát, de a kereszthalálból lett a megváltásunk szent helyszíne, megtörtént. Aztán a halál, az is megtörtént, de a föltámadás is megtörtént, és a föltámadás után a lélek kiáradása. A Golgotai kereszten, így szoktam volt mondani, bizonyos évtizedek után már vannak alaptételek, amiket újra és újra elmondok, hogy a Golgotai keresztre Isten Jézus Krisztusban kitette a szívét, pünkösd napján pedig még a lelkét is. Kiárasztotta a lelkét, kitette értünk az ő szent lelkét. Minden megtörtént, ami az üdvösségünkre nézve fontos, megtörtént. És aki azt mondta, hogy megtörtént, az még arról is biztosít bennünket, hogy ő mindennek, ennek a láthatatlan, felfoghatatlan, mérhetetlen világnak is, meg a mi életünknek is, ő mindennek a kezdete és a beteljesedése. Tőle jövünk, mert ő akarta a létünket, és hozzá megyünk, ahogy a patak a folyóba siet, a folyó a tengerbe, hozzá megyünk, ilyen bizonyossággal megyünk felé, mert ő az alfa és az omega, honnan, hová? Ha olykor elgondolkodik az ember, akkor ez az egyik kérdése, hogy honnan, hová? Tőle jövünk és hozzá megyünk. Aki az alfa, vagyis a kezdet, az omega és a beteljesedés. Az élet vizét kínálja fel a szomjazónak, ő az élet vizét kínálja. Ember létünk egyik feltűnő, sokszor kínzó, megrendítő élménye a szomjúság. Különösen akkor, ha nincs módunk a szomjunkat oltani. Talán valóságos Szaharában, sivatagban még sosem jártunk, de lehet az életünk kínzó sivataggá, terméketlenné, kilátástalanná, ahol égető lelki szomjúság törhet reánk. Ha nagyon vadásztam volna, bizonyára találhattam volna számos filmjelenetet, könnyű részletet, zenei megfogalmazást a lelki szomjúság kifejezésére, ábrázolására, de hát úgy is ismerjük azt mindannyian, amikor légszomjunk van, amikor szomjunk van, hogy milyen titokzatos lelki szomjúság tudja kínozni az embert, olyan szomjúság, amire földi víz nincsen, és különösen nem alkalmas semmiféle bódító és kábító folyadék, csak az életvize lenne alkalmas. De ahhoz ismerni kell az életvizének a forrását, de ahhoz ismerni kell az életvize forrásának a gazdáját, aki viszont ingyen akar nekünk adni az életvizéből. Ugye furcsa ez a szó, hogy ingyen. Nem is hisszük el, ilyen nincs, hogy ingyen. Nem is igaz valójában, hogy ingyen. Mert ebben a világban mindennek ára van. Csupán csak az a kérdés, hogy ki fizeti meg az ingyen életvizének az árát, a bizony drága árát. És mi nagyon jól tudjuk, hogy az ingyen kínált életvize sem ingyen van, mert Jézus Krisztus az életével fizetett. A Golgotai kereszten az életével fizetett ezért. Ezért született bele ebbe az embervilágba. Ezért áll a kereszt, és az oltárainkon a feszület, és ezért támad fel, és tette ki a szent lelkét is értünk, hogy az életvize ingyen legyen a miénk. És végül azt mondja a Szentige, hogy aki győz, mindezt örökölni fogja. A hit győzelméről van szó. A hit az a különös ajándék, amiért mégis meg kell küzdenünk, mert ostrom alatt élünk, kívülről és belülről. Ostromolják a hitünket kívülről, és nagyon sok ember szívében, lelkében összetörték a hitet, az elmúlt évtizedekben sorjázhatjuk visszafele, hogy hány évtizedre is kellene visszamenni, mindegy, az világos előttünk, hogy ezzel az összefüggésben keletkezett a hitvédelem, szaknevén az apológia. És most ezt nem részletezzük, hogy mennyi oldalról támadnak kívülről, mert még a külső ostrom is sokoldalú. Nem csak a tudomány egy szektás valósága támad bennünket, az ateista is egy szekta, de még vallásos támadások is vannak. Nagyon komoly ostromnak vagyunk kitéve. Ami esetleg egy buta szomszéd vagy buta rokon szintjén szólal meg, hogy csak azt hiszi el, amit lát, és megdöbben az az ember, aki szembesül azzal, hogy a látásunk is mennyire megkötözött, hogy egy bizonyos eseményt emberek, akik átélték, hányféleképpen tudják elmondani. Annyiféle látás. De mindez a kisebb baj. Mert a külső támadásokkal, ha akarunk, megbirkózhatunk. Hanem van egy másik irány, ahonnan támadás éri a hitünket. És ehhez kell az igazi küzdelem. Ott belül, benned, a lelked zárkózik el. Egy ideje fölfigyeltem a Szentírás egy érdekes megfogalmazására. Pedig már Isten tudja, majdnem 5. évtizede forgatom. És most figyeltem föl egy ideje. Például a Zsoltárok könyvében ilyen fordulat, hogy megszólítja a Zsoltáros önmagát. Ilyen fordulatot mond például, hogy ó, én lelkem, ne csüggedj el! Én lelkem, bízzál Istenben! A Zsoltáros önmagát szólítja meg, ó, én lelkem, bízzál Istenben! Önmagát biztatja a Zsoltáros. Nos, van egy belső támadás. Egy belsőnkben születő rátámadás a hitünkre. És ez a küzdelem már sokkal nehezebb. Mert itt belül valami. Nem akarja engedni, hogy boldog bizonyosságom legyen. Itt belül valami. Ébrezgeti a kérdéseket, meg a kételyeket. Itt belül valami. Ez a legnagyobb támadás. Ez a legnagyobb ostrom. A külsőkkel megbírunk. Mert itt belül van valami, ami nem akarja engedni, hogy boldog bizonyosságom legyen, hogy igen, örök életem van, mert Krisztus megváltott. Ez hát az igazi küzdelem. Itt belül, itt bennünk van a hiba. Kell küzdeni külső támadásokkal, de a belső, ez a kemény. Például, amikor hallgat valaki egy igehirdetést, akkor ott ágaskodik benne, hogy ellent akarok mondani. Miért ez a szörnyűség? A részletekbe nem megyek bele, de azért jelzem, hogy Pál apostol valami döbbeneteset írt le a 7. fejezetbe. Döbbeneteset! Kegyetlenül döbbeneteset a Rómabeli levél 7. fejezetében. Néhány idézetet onnan. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, írja Pál. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszek, amit gyűlölök. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben, írja Pál, nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Micsoda dilemma, micsoda feszültség, hát ez a mi nagy küzdelmünk. És azt mondja Pál, hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Micsoda dilemma, micsoda feszültség, micsoda küzdelem. Kegyetlen fölismerés. De ez az igazság, hogy van a bennem lakó bűn. Nevezzük óembernek, ahogy tetszik. Ezért hát, küzdelem. Ezért mondja Pál másod, tanítványának, Timóteusnak, a nemes harcot. Ne felejtsd el megharcolni a hit küzdelmét, az önmagunkkal vívott küzdelmet. És ennek a küzdelemnek a szentséges vége, hogy aki győz, annak Istene leszek, mondja itt a kinyilatkoztatott ige, és ő a megváltott, az üdvözült gyermekem lesz. A halál után ez az egyetlen hozzánk méltó kilátás. Szeretteinkhez méltó kilátás. Tudom, hogy egyesek hablatyolnak megsemmisülésről, de annak semmi értelme sincs. Tudjátok, azóta, nem tudom, 20-30 éve hasított belém régen, és azóta nem is szabadulok a gondolattól, hogy Isten még ezt az anyagi világot is úgy teremtette, hogy semmi sem vész el, csak átalakul, hogy nincs leltár hiány ebben a világban. Hát akkor csak a lélek, a teremtő emberi lélek, a képességgel, a kreativitással rendelkező teremtő emberi lélek, csak az válna semmivé. Hát hogy lehet ez? Micsoda gondolkodásmód ez? Ez hablatyol. Hát még a nyomorult anyag sem tud elvészni, csak átalakulni képes, nem veszik el, nincs leltár hiány. A legnagyobb változás, mert hát anyag nem vészel, csak átalakul, a legnagyobb változás, átalakulás, a legnagyobb metamorfózis a halál folyamata, aminek a vége az omega, a beteljesedés. Mert leltár hiány nincs. Egyrészt figyelmeztessük önmagunkat, hogy ezt a harcot meg kell harcolni. Szükséges megharcolni a hit harcát, amit Pál nemes harcnak nevezett. Ő magára is mondja, ő magára, akinek fantasztikus kapcsolata volt Jézus Krisztussal, és azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam, s végezetül eltétetett nékem az örök élet koronája, de nem csak nekem, hanem másoknak is, mondja Pál. Hát figyelmeztessük magunkat, hogy ezt a harcot meg kell harcolni. Szükséges megharcolni. Másrészt segítsen bennünket ebben a küzdelemben a szent ige igazsága. Örök otthon vár ránk. Olyan komikus, hogy földi lakásainkat elneveztük örök lakásnak. Ugye, ahonnan lábbal előre, vagy mikor, hogy sikerül, kivisznek bennünket. És azt mondjuk, hogy örök lakás. Hát talán, mert örökli az utód. De örök otthon vár ránk. De csak halkan mondom már, megvan a veszélye. Vigyázzatok, megvan az esélye, megvan a rizikófaktora, hogy ezt az egészet esetleg eljátsszuk, esetleg ostoba módon elpackázzuk, elhitetlenkedjük vakon, akik föl se tudjuk fogni a fénysebességet, és akkor elhitetlenkedjük, eltékozoljuk, megvan a veszélye, vigyázz, aknára lenép, csak így győz, Istene lesz, és örök élete, és üdvössége, és mennyei léte, majd ott az angyalok között, ott, ahol az Isten fénylik és ragyog, hogy milyen lesz? Hát tapasztaljuk majd meg. Mert ezekre már földi szavak nincsenek, nincs szavam rá. De legyen hitem, legyen hited, hogy valami páratlan csoda vár ránk. Mert a földi élet is egy óriási csoda. Miért pont én születtem? Tedd föl magadnak a kérdést, miért pont én születtem? Földi élet is egy óriási csoda. Még hatalmasabb az örök élet csodája, páratlan csoda vár ránk, rám, rád és a szeretteinkre. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, segíts meg minket a belső harcunkban, itt belül. Itt belül akad bennünk valami, Urunk, az óemberünk, a bűn bennünk akadályoz, gáncsoskodik. Kérünk, add a szent lelkedet a szívünkbe, hogy fölragyogjon a te világosságod. Krisztus, köszönjük, hogy megtörtént. Köszönjük, hogy megtörtént a betlehemi jászol. Köszönjük, hogy megtörtént a golgotai kereszt, a pünkösd. És köszönjük, hogy a te evangéliumod híre eljutott idáig. Most itt a szívünk ajtajában adj nekünk lehetőséget rá, hogy szívünk ajtaját kitárjuk. Jézus, könyörülj rajtunk. Amen.